Jó estét kívánok! Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallgatják, Varga Edit vendégem pedig továbbra is Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője. A novemberi lapszám mellékleteként megjelent a leves könyv, amely 77 leves receptjét és történetét fogja össze, és ennek kapcsán beszélgettünk a tartalmas levesekről, amelyek lehetnek akár egytál ételek is, felszolgálhatjuk önállóan is, önálló fogásként. Ilyen a Rosenstein féle húsleves, de van egy játékos nevű leves is szintén ebben a kötetben, aminek az a neve, hogy cakkumpak. Az igen, mit akar?
Az azért jó, mert a Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében a cakkumpak az a teljes hadi felszerelést jelentette, tehát szerencsétlen képzeljünk magunk elé egy ilyen Schweig-szerű katonát. Ugye a teljes menetfelszerelés, az ásó, a tart, minden, az volt a cakkumpak. Tehát amikor cakkumpakba kellett, üvöltötte az őrmester, hogy cakkumpakba kell öltözni, akkor gyűlölte mindenki a dolgot. Most ennek a mintájára készült egy cakkumpak leves, ami azt jelentette, hogy tuti, hogy aznap más nem fognak enni, és abba belepakoltak mindent, ami volt. Káposztát, karalábét, krumplit, ami volt, és valójában állandóan változott.
Abba gombóc is volt?
Hát, ha volt gombóc, akkor volt. Hát baka gombócnak hívták, de az nagyon ritkán volt arra idő, hogy ezt külön kifőzzék, ugye, vagy meggyúrják, vagy egyáltalán tésztát gyúrni, hát az ott elég kemény munka lett volna. De ugyanilyen elfejtett leves, a csicsóka levesek, ugye, változat például. Hát a csicsóka egy nagyon lenézett növény volt, mindig azt hiszik, hogy krumpli, nem krumpli, napraforgó fajta, csak ez a gumója. És ezeket megetették a disznókkal, az állatokkal. Pedig valójában édesebb, mint a burgonya, és sokkal kevesebb kalóriát tartalmaz. Most ez divat. És ugye, amikor az imént említette a nagy gasztronómiát, magas gasztronómiát, ott küzint meg az egyszerű paraszti konyhát, akkor az az érdekes, hogy mostanában az történt meg, például pont a csicsókával, hogy a csicsókát az egyszerű konyha lenézte, és nem használta, a magas gasztronómia beemelte, ott leszivárgott, és most visszajött a polgári konyhába. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes körmenet, hogy a divat hogy ment meg, hogy hoz vissza ételeket. Például valaki azt mondta, hogy holnap tarlórépa leves lesz ebédre, hát azt küldözte volna a család nyilvánvalóan. Most a tarlórépa kezd az érdeklődésbe visszakerülni, azért, mert a fine dining használta.
Aki ügyel a tessójára, ugye nagyon gyakran az étkezés kapcsán szót ejtünk arról is, hogy ha valaki igazán jót akar enni, vagy jól akar enni, akkor ugye a fogyókúrában ez nem fér bele. Tehát ha például valaki szeretne könnyebb ételeket választani. De például lehet-e levessel diétázni?
Hát, hát az nagyon sanyarú diéta lenne valóban. A sok rész szerintem kitágítja a gyomrot, tehát az eleve éhesebbé tesz, de ha diétázni nem is lehet a levessel szerintem, de ezen soha nem gondolkodtam, de rántott levessel, tehát tartalmatlan, kalóriamentes levesekkel.
Zöldséglevessel.
Hát igen, de azért abba is kerül zsiradék, abba ha nem teszünk bele. Nem tudom, szerintem a gyümölcslevessel se lehet fogyókúrázni, mert vagy tejszint, vagy tejfölt teszek bele, és maga önmagában ugye azért egy kis cukor is kerül mindig bele, tehát ha nagyon becsületesek vagyunk, akkor nagyon kevés olyan leves tudok mondani, amit a fogyókúra használna. Ezzel szemben a leveseknek mindig is tulajdonítottak egy életelixír, egy gyógyító szerepet, ami azt jelentette, és ennek nagyon konkrét egyszerű története van. Az étterem az mint olyan nem létezett. Egyáltalán nem volt étterem a 18. század közepéig, hanem úgynevezett tábldótok voltak, ami azt jelentette, hogy a fogadókban, erről írt Cervantes is, nagyon-nagyon sok regényben szerepel, korabeli 16-17. Századi regényben, egy nagy tábldótnál, vendégasztalnál, a kocsmáros vagy a szállodás vendéglős kitette az egytál ételt középre, aki közel került a húsos fazékhoz, az jobban járt, egy adott időpontban egy összegére vett mindenki, ezért volt tülekedés. És amikor ezt elkezdték megunni az emberek, akkor kezdték el szétválasztani az asztalokat. De ez hogy történt valójában? Ennek teljesen konkrét gasztrotörténete van. 1750-60 körül, tehát még a forradalom, a nagy francia forradalom előtt, egy Boulanger nevű francia vendéglőst akinek eszébe jutott, hogy ő mostantól kezdve bujjont húslevest főz, és kiírta, hogy nála semmi mást, csak azt, hogy nála restaurant lehet kapni. Mert a restauré, ige, az azt jelenti, hogy helyrehozni, meggyógyítani. Tehát restaurantnak nevezte az ebből készült levest. Aztán ezt elkezdték utánozni mások is, és kiírták, hogy Bon restaurant. Kitört a forradalom, lefejezték a főurakat, és állás nélkül maradt több ezer profi szakács. És ezekre a helyekre elmentek főzni. És akkor már külön étlap, akkor még táblára írva, külön asztal, délben tettek egy kis sajtot hozzá, a pecsenyesütők is bejöttek, és hirtelen elkezdett kialakulni az étlap, elkezdett kialakulni a mai hagyományos értelembe vett étterem, és automatikusan átvette a restaurant szót. Bon restaurant, restaurant, így alakult ki az étterem. Tehát gyakorlatilag a húslevesnek köszönhető.
Most milyen a jó gyógyleves? Hogyan tud gyógyítani egy leves?
Hát a húsleves az ugye a beteget is föltámasztja, életelixír, effektív orvosok tömege írja fel. Hát a Carême, a híres Talleyrand, híres konyhafőnöke azt mondta, hogy a leves a gyomor szeretője. Molière azt mondta, hogy a férj levese az asszony. És az egyik a nők iskolájában ugye semmire nem tartja azt a nőt, aki nem tud levest főzni. És neki ne okoskodjon egy nőnek, kékhal is nem tudjon levest főzni. A bujon ugyanúgy szerepel a régi írásokban, és szerintem teljesen joggal, mint a tokai. Nyilván tudja, hogy a tokait patikában árusították. Ez nem az asszú volt, ezt kevesen tudják, hanem az esszencia. Tehát a majdnem tömény. Hirtelen vérbőséget okozott, a gyomrot ugye átjárta egy másodperc alatt, borzasztóan gyorsan felszívódott. A bujon esetében néhány kanállal egy esszenciát vittek be. Hát ez a bujon egy nagyon hosszú ideig párolt leves, amiből a vizet szinte teljesen, tehát ott maradt a hús esszencia. És a hús esszencia ezeknek azoknak az elgyengült betegeknek, akik végre egyszer tudtak enni valamit, mert mondjuk egy-két hétig nem ehettek semmit, azoknak a legbiztonságosabb kalóriamennyiség volt, és ilyen értelemben nevezték a jó húslevest, de a mai napig...
Tulajdonképpen gyógylevesnek, vagy gyógyítólevesnek.
Így van, gyógyítóleves, tökéletes. A mai napig egyébként, amikor az ember egy ilyen nagyon hosszú kínlódásos szakaszon van túl, bármilyen típusú betegség, akkor az első étel, gondolja meg, az érdekes módon mégiscsak a húsleves. Hát milyen más ételt a pirítóson kívül, meg a teán kívül, milyen valódi ételt, miért tud mondani, amit bármilyen betegnek föl lehet kínálni?
Valóban ez a húsleves, illetve a levest egyébként nem csak a gyengélkedőknek, hanem a várandósoknak, vagy még inkább a szoptatós anyukáknak szokták javasolni.
Ez még nem voltam, de majd kipróbálom.
Én önnel szemben viszont nekem vannak tapasztalataim. Annak idején a védőnő azt javasolta, hogy amikor a kisbabámmal otthon voltam, akkor egyek minél több levest, és abból is különösen a tojásos levest, meg a köménylevest, mert az serkentően hat a tejtermelésre.
Hát ez a hamvasféle elmélet a rántott levesre, mint ugye, de nekem ilyenkor, amikor a hamvas ilyeneket írkál, akkor mindig eszembe jut, hogy hát azért az ő gasztronómiai horizontja az valószínűleg ott Tapolcán a raktáros szerepkörben valószínűleg nagyon szűk volt, de hát olyan lelkesedéssel tudott írni róla, hogy ez egészen elképesztő volt. Tehát egyetlen levestől félünk, a fekete levestől.
Hátra van még a fekete leves. Igen. Mi is ennek a története?
Ennek nagyon édes a története, ezt imádom elmondani. Ugye Arany János a Török Bálintról szóló balladájában írja, hogy ő már ugye nem volt neki elég, hogy hátra van még a fekete leves, mikor Török Bálintot elfogadja a szultán, hanem hátra van még a fekete kávé, írja. És így kevert össze mindent, mert egyszerűen fekete kávénak tette be a köztudatba a fekete levest. A fekete leves valóban leves volt, semmi köze nem volt a kávéhoz. Amikor a legelső ilyen történet, ugye elfogás történik, az 1550-es évek, akkor még nem exportáltak Magyarországra, importáltak Magyarországra kávét. A budai jogkönyvben, meg a kereskedelmi könyvekben tökéletesen nyomon lehet követni a kávészállítmányokat, és az egészen biztos, hogy 1541-ben Buda elfoglalásakor a kávészállítmányok még nem érkeztek Magyarországra, tehát a magyarok nem ismerték a kávét. És ha a török meg is hívta csapdából vendégségbe a magyar urakat, biztos, hogy nem kávét szolgáltak fel. Ehhez képest a törökök, akik nagyon hamar átvették a magyar gasztronómiai szokásokat, követvén azt, az étkezések végén Bornemisz Anna szakácskönyvében le van írva, de már a 16. századi szakácsmesterségben is szerepel, a magyarok mindent lével adtak fel. Tehát nem volt leves. Az első magyar szakácskönyvekben, amik 16-17. századiak, tehát nagyon régiek, minden lével van, Balázs lé, fekete lé, a pecsenyéket hosszú levekkel. Innen van a léhűtő szó. Mert ugye ezeket a forró leveket ki kellett vinni két kuktának az udvarra, hogy hűljön le, mert az urak tunkoltak a nagy darab kenyerekkel. Innen van a nyakleves szó is, mert azt mondta Bornemisz Anna, hogy kegyelmet csak a hús teszi, a lét nem. Majd még meginná még a levét is. És nyaklevest kap tőlem, ha nem issza meg, ugye? Mert hát megették a húst, ott maradt a lé, holott arról a kenyér nagy kenyére kellett volna kitunkolni, mert nem volt elég hús, mondjuk. Tehát a levek között volt vérből, kenyérből, pirított kenyérből, sütött kenyérből készített leves, aminek ilyen keserű íze volt. A Svédországban mai napig létezik a fekete leves, meg lehet nézni bárhol, és ezt az étkezések végén felszolgálták, mint egy lezáró dologként. Ezt keverte össze Arany János a fekete kávéval.
Akik sokra tartják a levest, azok emelkedetten áhítattal beszélnek a leves leves készítéséről, leves főzéséről és a leves élvezetéről is. Ugye a jó leves azt mindig hosszan főzzük, lassan pároljuk, gyöngyözve forraljuk, átszűrjük, lehabozzuk. Egy sor feladat van vele, hogy igazán finom és szép színű és jó illatú ízletes leves tálaljunk fel a családnak, vagy a vendégeknek, de a mai hajszolt időnyomás alatt élő embernek erre nagyon ritkán van ideje. Szabad-e ezeket a jól bevált recepteket egyszerűsíteni, innoválni, egy picit a mai korhoz igazítani?
Hát ha azt arra céloz, hogy az acskós levesek korát éljük.
Nem erre céloztam.
Ugye a legnagyobb bűnt az emberiség ellen a magi levesek, meg a líbig leves eszenciák.
Nem erre gondoltam, hanem hogy ezek olyan szent teheneket, tehát hogy kőbe vannak evésve ezek a receptek, vagy lehet úgy is ízletesen jót felszolgálni otthon a gyerekeinknek, tudatos szülőként, anyaként, háziasszonyként, hogy nem használjuk ezeket a mesterséges ízfokozókat, és megpróbálunk friss alapanyagokból, húsból, zöldségekből főzni.
A kulcs szó az teljesen nyilvánvalóan. Mondok egy egyszerű példát, és akkor rögtön látja, hogy tehát ha megfelelő minőségű alapanyagból, húsból, zöldségből csinálom a levest, akkor nyugodtan egyszerűsíthetek. De például van egy nagyon egyszerű trükk. A húst is, például a csirke leveseknél megfuttatjuk egy picit a körbe pirítjuk. De ugyanígy körbe pirítjuk a leves készítése előtt a zöldségeket is. Ez is egy megoldás, hogy sokkal intenzívebb íz keletkezze. A másik, hogy sajnos kétszer zöldségelek. Az első zöldséget, amikor az először felfőzöm a levest, azt kidobom, és azért, hogy ropogósabb, több vitamin tartalmú legyen a zöldség, azt másodszor teszem bele. Természetesen először az olcsóbb és egyszerűbb zöldségekkel főzöm meg a húst, meg a levest, aztán lehabozom, és utána másodikra kerülnek bele a nemesebb, drágább, finomabb zöldségek, de az csak kevés ideig, és akkor roppanós lesz. Magyarán nem főzöm szét.
Jó puhára szét a zöldséget, mint régen.
Amit sajnos sokan megcsinálnak, hanem élményként meghagyom. Mindig több fajta húsból, inkább kevesebb hús, de jobb minőségű hús. Az nagyon-nagyon fontos. Aztán nagyon fontos a zsiradék is. Húsleveshez biztos, hogy nem használnék olajat az indításkor. Az én édesanyámnak olyan egyszerű volt az élet, drága mamának, hogy ő mindent pörkölt alappal indított. Teljesen mindegy, hogy kaporfőzelék volt, vagy húsleves. Ő mindig csinált egy pörkölt alapot, tehát hagyma, zsiradék, piros paprika, lehúzva vissza, és akkor azután csinált, vette az irányt, és amikor vittem egyszer neki articsókát, amit életében még nem is látott, akkor ugyanezt a módszert alkalmazva belerakta articsókát, és akkor mondtam, mama, mit csinálsz? Azt mondja, kisfiam, jó lesz ez, nyugi. Mondom, de legalább szedjük le a leveleit, ne tegyük bele az egészet. Tehát a magyar levesnek tényleg van egyfajta karaktere, hát elsősorban a hagyma meg a zsiradék használat miatt. Van egy tipikus íze és egy tipikus zamata. De hát mi ezt szeretjük. Ugye azt mondja a közmondás, hogy aki sok levest teszik, az sokáig él. Most ugye hát a valóság az, hogy aki sokáig él, annak tényleg sok levest kell lennie, tehát nem pontosan tudom, hogy a leves miatt élek-e sokat, vagy mivel sokat éltem, sok levest tettem. Én minden esetre, ha lehet, minden nap eszem levest.
Az egészséges életünk az minden esetre hozzátartozik. Van az ismeretségi körömben jó néhány férfi, olyan jól főző férfi, aki szívesen tüsténkedik a konyhában, és jól is főznek. Ők spontán főznek. Előrukkolnak mindig valamilyen újítással az ételeknél, a húsnál, meg a szószoknál. A levesek készítésénél lehet-e kreatívnak lenni? Ott lehet-e ötletet bevetni?
Hát szerintem nem. Az ilyen lecsó királyok, meg az ilyen hobbi főzők, valljuk be őszintén, nem tudom, hogy bevallják-e, én is csináltam. Az ételek egy jelentős részei a szemétbe landol, a kísérletezés. Tehát mondjuk teljesen felséges kísérletezni, a világon annyi nagy séf kísérletezett, ennél tényleg, ha az ember semmi más nem csinál, mint Zilahi Ágnestől kezdve a Rézi nénikig, a Biri nénikig, előveszi és vesz, ami felcsinált, hogy elolvassa ugyanannak a levesnek a 4-5 receptjét, akkor tökéletesen kirajzolódik egy esszencia, és abból meg lehet csinálni. De ha beszámoltam Heston Blumentált, aki ugye laboratóriumban kísérletezett, és megnézem, hogy ő mit adott hozzá, akár technológiában, akár ilyen kis apró trükkökben, akkor én azt gondolom, hogy a leves és a cukrászat az, ugye mindig azt mondják a cukrászok, hogy az én feleségem a mérleg. Tehát lehet blöffölni a sütemény sütésekor, nem szokott bejönni, mert az precízen ki kell mérni, be kell tartani az adagokat, az időket, tehát hogyan rögtönözzek én egy madártejnél, vagy hogyan rögtönözzek egy bármilyen, egy kuglófnál, vagy egy szuflénál, nem fog följönni, ott marad. Tehát a levesnél is én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű recept van, olyan, és annyira világosak a szabályok. Friss alapanyag, minőségi alapanyag, kontrollált alapanyag. Bizonyos típusú levesekhez bizonyos technológia. Azt a technológiát betartva, megfelelő fazék. Hát teljesen más íze van egy vasfazékban, egy kokotban egy levesnek, most hadd ne beszéljünk a bográcsról, mint egy alumínium vagy egy ócska ilyen zománcozott fazékban. Aztán, amikor hát ezek a nagyon egyszerű dolgok, hogy...
Például mit gondol a levesbetétről? Azt, ha lehet, otthon készítsük el, vagy lehet már olyan tiszta, jó minőségű alapanyagot vásárolni?
Hát most már nagyon sok jó száraz gyúrt tészta van, tehát azért a levesbetétek egy rész, de hát lehet levesbetét egy kis turógombóc, amit magam csinálok, egy kis méretű. Mit tudom én például egy töklevesbe, vegyünk egy, most itt a szezonnyi egy sütő töklevest. Ugye az úgy kezdődik, hogy a tököt beteszem a sütőbe és megsütöm. De még ezelőtt úgy kezdődik, hogy a megfelelő tököt veszem. Lehet Hokkaidól, de pontosan tudnom kell, már amikor fölvágom a színéről, tudnom kell, hogy édes lesz-e, vagy majd sajnos mézet kell beletenni. Ha én megsütöm utána azt a tököt, majd természetesen megfőzöm úgy, ahogy kell, fűszerezem kellőképpen, és akkor innentől jön a játék. Van egy egyszerű sárga masszám, balzsamecetet teszek rá, pirított tökmagot teszek rá, és ha emellé csinálok pici kis turógombócot, de kisméretűt, és azt hármat belepottyantok, akkor hirtelen ebből az egyszerű kis levesből lett egy ünnep.
Lassan, de úgy tűnik, hogy most már végleg elbúcsúzott a meleg, és beköszöntenek a hideg, hosszú téli hónapok, őszi hónapok, és az eső, meg a hideg, meg a szél az a lakásba kényszeríti az embert, de megvan azért annak a varázsa, amikor kopog az eső az ablakon, mi pedig bent kortyogatjuk a levest, vagy kanalazzuk a levest, jó esetben a család körében. Ilyenkor mit fogyasszunk? Mik a szezonális levesek?
Hát, igen. Tehát mindenképp a répa, a tök, a káposzta, húsleves természetesen. Hát ez nem a gyümölcslevesek szezonja, mert én annak iszonyan ellene vagyok, hogy fagyasztott gyümölcsből csináljunk leveseket. Ilyenkor lehet enni egy-egy rántott levest is, kétségtelen, de hát a nagy levesek, a tél az a nagy levesek korszaka, tehát egy Windsor-leves, és nyugodtan lehet ezeket az ázsiai leveseket is kipróbálni, a tomjangot, a fólevest, ha meg tudjuk csinálni, akkor a rámellevest.
Ez a korianderes, lájmos ízvilág?
Így van, aminek két iránya is van, csirke vagy rákfarok. És a rákfarkakat már elég korrekteket lehet fagyasztva is kapni, csak ugye kiveszem előtte, és utána teszem be a levesből, úgy kezelem, mint a csirkét. De meg lehet csinálni a farsangi levest is, ami gyakorlatilag Krúdi kedvenc levese volt, bár mostanában már ugye csíkhalat nem lehet kapni. Az ugyanolyan, mint a frankfurti leves, csak amikor ott a virslit tették bele, akkor itt ő élő csíkot, ilyen kicsik, ekkora 8-10 centis halacskákat dobott bele. A szakásnők kirohantak a konyhából, teljes pánik tört ki, ezért mondta a Krúdi, hogy ezt csak férfi ember készítse.
Olyan sokféle levesről beszélgettünk ma, hogy árulj el, melyik a kedvence önnek? Vissza tudja idézni, hogy hol és mikor evett igazán jó ízű levest?
Hát nekem nekem az egyik legnagyobb élményem az a Tiszatónál volt a sáfrányos kecsege leves. Ez a legrégibb magyar leves. Ennek benne van a receptje a Bornemisza Anna szakácskönyvében is, 1680-ban. Még nem ismertük a paprikát, szó nem volt. Tehát az első magyar hallevesek, azok sáfránnyal készültek. Nagyon fontos volt a régi ember számára, hogy milyen színe van egy levesnek. Színezték a leveseket, tehát mondulatejből fehér levest csináltak, a sáfránnyal sárga levest csináltak. A paprikát nem ismerték, ezért ugye gyakorlatilag, tehát nem volt még a Amerika felfedezése után bőven másfél-kétszáz évvel később került be a konyhába a paprika is, meg a paradicsom is. Hát ugye a paprika az az összes piros ételhez használjuk, természetesen a halászlevekhez, és egyébként szinte mindenhez, aminek pörkölt alapfogya van. A paprika, ugye a neve állítólag onnan van, hogy paprikató, mert az első paprika, ami bekerült, az a jalapeño volt, ami körülbelül 100 000-szer csipősebb, mint az a paprika, amit ma használunk, és ezért, amikor ezt megkóstolták, illetve egy pap megdörgölte Izabella királynő udvarában a szemét vele, akkor azt hitték, hogy megvakítja. És innentől kezdve a paprikát, ami ugye gyönyörű, mert piros a termése, fehér a virága, zöld a levele, ezt dísznövénynek használták. Amikor Napóleon blokkád alá vonta 1800-as évek elején a borszállítóhajókat, és Európában nem került be a bors, akkor bizonyos főurak megkérdezték a szakácsaikat, hogy és mi az a török bors, amit a parasztok használnak? Mert a parasztok 1750 körül már használták. Az volt a paprika. Megszállították, ugye lehetett látni, hogy lógnak a házfalakon, megőrölték, és használták ízesítésre, mert ők a borsot nem tudták megvenni. Tehát gyakorlatilag aztán a reformkor piros-fehér-zöld, a reformkor választott egy magyar ételt, és ez a magyar étel a gulyás lett, meg a paprikás ételek lettek. Halászlira akkor még szó nem volt. Tehát a paprika így került.
A krumplilevesnél használunk-e paprikát? A
krumplilevesnél nem használunk paprikát, hát legalábbis én nem használok.
Leszámítva az édesanyját?
Édesanyám, igen, ez nem használt azért. Az imént, amit mondtam, az csak részben volt, kicsit ironikus volt. Tehát a krumplival még rosszabb volt a helyzet, a krumplit a 18. századig mérgezőnek tartották, és ezért a porosz király kitalálta azt, hogy krumplit vettetett, mert el akarta ugye az inséges, amikor gabona inséges idők voltak, akkor kellett egy pót táplálék az embereknek, és erre a krumpli remeknek bizonyult volna, de a parasztok nem voltak hajlandók se termeszteni, se megenni. Ezért kitalálta azt Frigyes a porosz király, hogy bevettetett egy óriási rész földet krumplival, majd katonákat állított mellé. De a katonákat hajnali 2-3 körül levezényelte, parasztok meg lopta krumplit, és elkezdték főzni. És így egy csellel sikerült rávenni az embereket, hogy a krumpli néptáplálék legyen. Olyannyira néptáplálék lett, hogy ugye elhíresült a híres Kádár János féle mondás, ami egy központi bizottsági ülésen hangzott el, és azt akarta az én ismereteim szerint kifejezni, hogy elvtársak, hazudjunk kevesebbet, hogy a krompli leves az legyen krompli leves.
Na és honnan a név, a leves elnevezés?
Hát ez valószínűleg a magából, ugye mondtam, hogy régen hosszú lével főztek mindent, tehát pecsenye fekete lével, pecsenye Balázs lével, és rengeteg fajta ilyen volt, és a leves, a leveses, tehát a hosszút jelentette, de ez csak magyarul leves. A világ majdnem összes, minden nyelvén, legalábbis a keresztény nyelveken szúp, mert a szupé az eredetileg áztatni jelentette, ugyanis a
kenyeret.
Zsandákról jegyezték fel, hogy borlevesbe beáztatta a kenyérszeleteket, és csata előtt azokat tette meg. Tehát onnan tudjuk, mert a krónikás ugye fölírta, hogy 3 szupét megevett, és teli hassal ment háborúzni. Frászkarikát. Nem 3 szupét levest evett meg, hanem 3 szelet kis kenyeret áztatott be, és csak azt tette meg, és így ment csatázni. És gyakorlatilag innen lett majdnem az összes európai nyelvben szupé a név.
Hát én sok jó levest kívánok önnek, hozzá hosszú téli kellemes estéket, jó társaságot és a hallgatóknak is. Az Inforádió Arena című műsorát hallották, amit a rádió YouTube csatornáján vissza is kereshetnek. A műsor készítésében részt vett Illis László és Módos Márton. Én köszönöm szépen a figyelmüket, Varga Editet hallották.